Szóval akkor semmit nem mulasztottunk el a megörökítésbe, mert amit eddig elmondtam, az volt a legkevésbé fontos. Ezután jön az, hogy a témát megközelíteni, de elsődlegesen forrásokkal szeretnék majd önökkel járni, ezért van itt előttem egyrészt ez a kis paksemét, a másrészt pedig azért, mert már benne vagyok abban a korban, hogy szavárvezetőre szüksége van, elnézéseket kérem, tehát nem szeretnék nagyon eltérni. Harmadik és utolsó felvezető mondat az érdemi megszólalás előtt, hogy azért ültem ilyen furcsa helyre, éppensége, hogy a fény megfelelően essen a papírjaimra is lássam is. És elnézést kérek attól, aki a hátam mögé bújt el, és hát azoktól, akik pedig csak ilyen oldalvást tudnak követni, azt a hölgyek majd eldöntik, hogy a profilom szebbe, vagy pedig a szembenézet. Kérem szépen, azt gondolom, hogy azzal kéne kiindulnunk, éppen azért, mert március 10-e van, tehát már benne vagyunk a második dekádban, ezzel gyakorlatilag, hogy Magyarországon még ennyi idő után, több mint 150 év után is óriási félreértésekkel sikeresen egybe mossunk olyasmit, ami nem tartozik egybe. Mindig egy szuszra mondja ki mindenki, hogy forradalom és szabadságharc. Ez két különböző dolog. Egyszer egy forradalom, és egyszer egy szabadságharc. A kettő persze összefüggésben egymással, az utóbbi az első következményeként, de nem szükségszerű következményeként megvalósult, de mindenesetre szétválaszol kell róluk beszélni. A másik, ami ugyancsak óriási nagy tévesztés rendszeresen, még 150 év után is, azt tudnék, hogy ahelyett, hogy örömünnepet ülnénk, hogy március idusán, a történelemben egy csepp vér hullajtása nélkül, törvényes úton és egy tömeg megmozdulásnak látszó eseménynek a hatására győzött egy forradalom, nem örömünnepet ülünk a győztes forradalomnak emlékére, azon emlegetjük az a szabadságharcnak a végét jelentő világost, az aradi akasztófákat és az aradi sortüzeket, meg a pesti Neugebäude sortüzeit, és így tovább. Szóval szereptévesztésnek. Márciusban én nagyon kérem, március idusán szíveskedjenek mindnyájan arra gondolni, hogy Magyarország valahol olyan példát mutatott, amit a jobbak ma is számon tartanak, a jobbak a nagyvilágban, akik odafigyelnek a kisebb népekre, vagy a közepes méretű, vagy mi közepes méretű nép vagyunk, közepes méretű népekre, akkor azért számon tartanak. Na most kérdezem, a sok sztereotípiának a keret sztereotípája az szokott lenni, hogy 1848, amikor forradalom söpört végig Európán, Európa forgószele, ugye a forradalomnak a forgószele, hát erre megint azt mondom, hogy persze. Párhuzamosan időben egymáshoz közel történhetnek hasonló jellegű események, de azért mondjuk Palermóban, Milánóban, Bécsben, Berlinben, Prágában, Krakkóban mindenhol ami egészen más történt, mint Pozsonyban vagy Pest-Budán, és egymáshoz azon kívül semmi közük nem volt, mint hogy létezik a korszellem, és 1848-ra Európa nagy részében mindenféle elnyomott, sanyargatott, valamilyen módon háttérbe szorított népesség úgy érezte, hogy lehetősége van valamit cselekedni, és megpróbált ennek érdekében valamiféle megmozdulással jelezni, hogy változtatni kíván a sorsa. Magyarországon nem ott kezdődik, hogy 48, nem ez az érdekes. Ugye ez is úgy kezdődik, hogy Magyarországon, még vissza fogunk menni, mert nem olyan hosszan, de ilyen kérdésre később is, vissza kell mennünk, hogy miről is van szó. Arról, hogy Magyarországra is hatott sok minden, a mások által nagyon dicsért, általam nem kedvelten emlegetett nagy francia forradalom hatására, és ennek a hatására arra mindig rá kellett ébredni az európai utazásokat, és nem csak nyugatra, hanem keletre is európai utazásokat tett gondolkodó magyaroknak, hogy szüksége van Magyarországon is változtatni. És ezért megszületik, amikor újra kegyeskedik az uralkodó a magyar törvényhozást egybehívni, a napoleoni háborúk lezártultát követően egy évtizeddel, akkor is, hogy ürügyet talál, mi most nem érünk rá foglalkozni, akkortól kezdve kialakul az, hogy minden Magyarország gyűlésen és minden Erdélyi Országgyűlésen, teszem hozzá, és nagyrészt minden horvát-szlavon száboron is, és a vármegye gyűlésekben szinte mindig napirenden van a reformok kérdése. Nem a mai értelme vett közösítéssel, hanem a reformok kérdése. Ebből fakad az, hogy a történeti irodalom a mai napig megint teljesen rossz megnevezéssel 1825 és 48 közötti negyed századot úgy hívja, hogy a reformkor. Hát ez se igaz. Hát egy árva reform meg nem született. Ez a reformokért vívott politikai küzdelmek kora. Tehát a reformokért vívott politikai küzdelmek kora. Ez nem a reform megvalósulás kora, de az egy döbbenetes dolog, hogy az utolsó rendinek nevezett országgyűlés, tehát a klasszikus magyar középkori alkotmányosság alapján egybehívott felső és alsó táblával rendelkező két kamarás példamutatóan alkotmányos magyar országgyűlés, az utolsó alkalommal, tehát visszatér 1847 novemberében ülhet össze, és 1847 novemberétől 48 márciusáig, áprilisáig elvégzi azt az óriási munkát, amelyet én úgy szoktam megfogalmazni, valamikor a 150-es évforduló meg is megjelentettem egy kis 48-as kötetet, azt jellemző akkor Siklós vállalta fel, hogy ott jelentett meg, a Siklósi várbarát körmet, nagyon eretneknek minősítették a jobbak a nézeteimet, de azért azóta is ragaszkodom ezekhez az eretnek nézetekhez, hogy ez az utolsó rendinek nevezett magyar országgyűlés a törvényhozás útján megvalósította a sajátos hármas célkitűzésű magyar forradalmat, még egyszer mondom, egy csepp vér hullajtása nélkül. Ez a hármas célkitűzés azáltal valósult, hogy mindjárt célokhoz visszatérek, azáltal valósult meg, hogy a elkészült mind a két táblán elfogadott törvényekkel az országgyűlés népes küldöttsége megjelent az uralkodónál a bécsi udvarban, és a bécsi udvarban ott Magyarra lezajlott egyfajta forradalom ugyancsak, és elérkezett a magyar küldöttséggel egy időben a pesti tömegmegmozdulás tervének a híre, vagy inkább rémhíre, vagy álhíre. Ezért ott végül is a magyar országgyűlés által törvényben iktatott, nem is annyira reform, mint inkább alapvető változásokat jelentő kérdéseket tudomásul vették, az uralkodóeket szentesítette, és megszülettek az áprilisénak nevezett törvények a szentesítés napjához kötöttem, amelyek azt jelentették, hogy amiért nem csak a reformokért vívott negyed században az országgyűlés tagja és mások, hanem korábban is a hazának minden a nemzet sorsában gondolkodó államférfia, kezdve Bocskaitól és bezárva valahol talán a 18. század végén, most nem mondok neveket, hogy ki mindenkinél, kinek a kevésbé ismertekre gondolok elsődlegesen. Tehát az első az volt, amit megvalósult, hogy biztosítani kell a közös uralkodó ellenére a magyar királyságnak, az ausztriai császárságtól való különállóságát. Szándékosan mondom, hogy ezeket ilyen pontosan, mert miről van szó? Ugye 1526, ennyire nem menjünk vissza, hogy a kettős királyválasztás mindenki tudja, onnantól kezdve a magyar királyok, a Habsburg, majd később a Habsburg-Lotharingia dinasztiából kerülnek ki. Gyakorlatilag minden újabb uralkodót még az elődje életében a Magyarországgyűlés szabadon megválaszt ifjabb királynak és fel is esketi. Ebben változás elég későn történik. Aztán jön, majd erről megint beszélünk, ugye egy kalapos király, de ővel is röviden fogunk szót ejteni. De a lényeg az a dolognak, hogy amikor a napoleoni háborúk eredményeképpen az a furcsaság történik, hogy az orosz uralkodó tudja, hogy minden oroszok cárja, vagyis császára. A szultán, ugye, az meg az ő szempontokban minden igaz hívőnek a szultánja, padisahjai szultánja, de a szultán is császárt jelent, ugye? És adott sokkal korábbról a német nemzet szent római birodalmának a császára, aki ugye egyúttal hosszú időn keresztül vagy a magyar királynak a rokona, vagy maga a magyar király a császár. És akkor azt mondja Napóleon, ugye, vagy hatalmas hadidíjjal abján, a pápa jelenlétében megalázva saját maga fejére helyezi a kitalált koronát azzal, hogy ő minden francia császár. És erre azt mondja, hogy ez a derék császárként második Ferenc, magyar királyként első Ferenc, ugye mert Lotaringai Ferenc, Mária Teréz a férje, az császár ugyan volt, de nem volt magyar király. Még a társuralkodóként maga mellé vette is Mária Teréz. A Mária Teréz nem volt császár nő, nem császár né volt. Örökös tévesztések ezek is. Kérem szépen, tehát ez a derék második Ferenc császár azt mondta, az ő császársága régebbi. De lehet, hogy elmúlik, a franciák már a 30 éves háború óta újra és újra rabolnak el német területeket, és gyarapítják a valamikor csak Navarra grófságból kiinduló dinasztiának az óriási területeit, és ki tudja még mit fognak elrabolni tőlük, ugye 1809-ben már magyar földön folyik a háború a franciák részéről Istennek dicsőségére. Tehát erre azt mondja, de még nem is 1809-ben, akkor azt mondja ez a második Ferenc, hogy hát ő ugye minden osztrák császára nem lehet, mert osztrák nincs. Mi az, hogy ugye, a 17 tartomány Vorarlbergtől Bukovináig, hát hogy van az, ugye? Se egyik, se másik se osztrák, és még nagyon sok nem, Isztriától Galíciáig, azok se osztrákok, tehát minden osztrák császára nem lehet. Ugye? Hát nem lehet visszatérve a középkorhoz vallás szerint sem valakiknek, egyvallásúaknak az uralkodója, mert ott is nagy gondok vannak, bár ugye a reformáció ellen, reformáció kora óta nem megy. Erre kitalálja azt a csodálatos ötletet, hogy ő Ausztria örökös császárának kiáltja ki magát. És innentől kezdve 1804-től ugye azt kell mondani, hogy van egy ausztriai császárság, vagy egy sor nem osztráknak nevezett és nem német nyelvű terület tartozik, és az ausztriai császára egyúttal korábbról Magyarország királya. Természetesen. Ez egy más dolog, meg mindjárt visszaérünk, hogy milyen módon királya. Amikor ez a derék, most már ausztriai császárként is első Ferenc meghal, és napirendre kerül az utódlás, a fiacskájánál rögtön felmerül ez a kettősség, és ebből óriási politikai cirkuszok is vannak hosszasan, hogy tudniillik, ha ausztriai császárságként a második Ferencből első Ferenc lett, akkor most az utódja az ausztriai felfogás szerint ugye első Ferdinánd. De nekünk már volt 4 darab Ferdinándunk korábban, ugye? Tehát magyar szempontból 5. Ferdinándnak kell. És megtalálja a Magyar Országgyűlés zseniális 1835-ben azt a megoldást, hogy úgy címezi a feliratot, hogy első Ferencnek, Ausztria császárának, enéven Magyarország 5. királyának. Kész. Megoldottuk a kérdést. Na most itt vagyunk, ugye, tehát, hogy ezzel az 1848-as áprilisi törvényekkel a közös uralkodó ellenére sikeresen megvalósul, megint a kifejezés azt pontosan kell használnunk, a különálló magyar kormány, ugye gróf Batthyány Lajos vezetésével egy kormány alakulhat, amely Magyarország ügyeit viheti, azzal annak ellenében, hogy Bécsben van már korábbról egy kormány, Bécsben néhány nappal korábban győzött egy forradalom, ott elzavatták a híredet rendszer jelképet Metternich herceget, és ott azonnal megígérte az uralkodó, hogy ez a bizonyos első vagy ötödik Ferdinánd megígérte, hogy alkotmányosságot fog bevezetni. Ennek az első feltétele az volt, hogy olyan kormányt kell alakítani, amelyben a politikai hatalomban is részesedik kívánó, a pénztőkét képviselő döntően német lakossága, bolgári lakosságot is be kell vonni. Tehát ez azt jelenti, hogy van egyszer egy bécsi, ausztriai kormány, és íme most a törvények szerint lesz majd egy a törvényben is benne a budapesti kötőjelegyre, csak budapesti magyar kormány. Tehát a forradalomnak az első számú célja, ez a magyar különállóságnak a biztosítása, ezzel úgy látszik, hogy adottá válik. Na most jön kérdezni a következő örökösen visszatérő kérdés és követelés ráadásul. Tessék csak bele gondolni, hogy meg mindig vissza kell bennünk a Kályához. Ugye 1541-től kezdve Magyarország szívébe van egy oszmán fennhatóságú egyre gyarapodó terület, és a magyar királyság ketté van szakítva. Van egy része, amelynek a közvetlen uralom gyakorlása Bécsből a magyar király részéről megvalósítható, és van egy egyre növekvő keleti területe, ahol a király nem tudja közvetlenül az uralmát érvényesíteni, mert a szultáni behatolás ezt lehetetlenné teszi, meg sok minden más is. És ennek következtében kialakul az, hogy először ugye két király van, egy Kelet-Magyarországra szorult első Szapolyai János, meg egy Nyugat-Magyarországon rekedt első Habsburg Ferdinánd, majd ezt követően, ugye több kelet-magyarországi király már nem lesz, az egyetlen király megy tovább folyamatosan, és ennek az ellenérzését, ennek a királynak a tudtával, akaratával, egyetértésvel, néha veszekedésével, de mégiscsak a Magyar Királyság keleti területein egy más személy gyakorolja ott helyben a politikai végrehajtó hatalmat, és képviseli az uralkodót, ebben már nagy eltérés van. A Bécsben a rezidenciát tartó magyar király szerint az ott vajda minőségben, tehát viszonylag alacsony szinten gyakorolhatja az ő képében a hatalmat, míg az erdélyi rendek eléggé korán már ugye Báthorival kezdődően fejedelemmé nevezik és választják azt a személyt, aki ott az ország kelet-magyarországi ügyeket intézi. Újabb nagy azonnali kitérő, kérem szépen, ez jóval több, mint hogy erdélyi fejedelemség, mert tessékben, hogy nem a Királyhágon túli erdélyi medencére kiterjedőről beszélünk, hanem kibeszélünk egy sor más területről, ugye, amit úgy jelenti, hogy a királyi magyarországi részek, tehát több vármegye, több uralkodói szabad terület, és sokszorosan még a felső Magyarországnak egy jelentős része is oda tartozik, ez a kelet-magyarországi uralmi térség. Ez most 1848-ban az áprilisi törvények kimondják azt, hogy ugye már a pesti 12 pontnak az utolsó, hogy az unió, az kérlek szépen nem valamilyen Európai Uniót jelentett, hanem az azt az uniót jelentette, hogy újra kell egyesülni a kelet-magyarországi területeknek a többivel, mert az történt, ugye, hogy hiába szabadult fel a töröktől Magyarország középső harmada az 1697-es zentai győzelme szeptember 17-es év nap volt. Azon kérem szépen. És hiába 1699-től egy először határvonala megjelölt helyreállított Oszmántól független terület, még a Temesvidék kivételével, az ország újraegyesítését tudatosan nem valósították meg Bécsből, külön igazgatták ezt a kelet-magyarországot, és ráadásul még folyamatosan kiépítették ettől kezdődően az Adriától indulva egészen az északkeleti Kárpátokig menően folyamatosan, még egyszer hosszasan évtizedeken keresztül a katonai határőrvidéket, amely egyfajta kordonszániter volt, tehát egyfajta olyan egészségügyi övezet, amelynek el kellett zárnia formálisan a keleti járványok elől az országot, illetve az egész birodalmat, akkor még hazai birodalmat, másrészt pedig egyértelmű volt az, hogy olyan katonai erőt kellett ott tartani, ezért hozták létre a katonaparasztságot, amiről most megint nem tudunk beszélni, hogy bármilyen újabb esetleges török támadást azonnal el tudjanak hárítani, és lehetőség elfelejteni, hogy az utolsó török háború még 1778-87-91. Tehát az utolsó török háború, tehát még a török veszély fennáll. Most 1848-ban azt mondja az uralkodó, hogy elfogadja az uniót, meg kell várni, hogy az formálisan ugye Mária Teréza nagyfejedelmiségét tették az erdélynek nevezett térséget, de még egyszer adom, megbeszéltük, ez sokkal több annál. Most akkor azt mondja az uralkodó, de meg kell várni, hogy ők is elfogadják az uniót. Ott is ülésezik a külön részországgyűlés, és júniusra elfogadják az uniót, tehát júniusban megvalósul az ország egyesítésnek az egyik része, hogy a kelet-magyarországi részek betagolódnak a többi vármegyének a uralmi rendjében. Marad a katonai határőrvidék, az fontos, hogy az mindenkor Bécsben közvetlenül az ottani császári kötője a királyi haditanás alárendeltségébe állt. Ennek következtében a katonai törvénykezést, igazgatást és igazságszolgáltatást fel kell váltani, azzal vissza kell tagolni ezeket, még egyszerűen az Adriától a északkeleti Kárpátok a Magyar Vármegyékbe. Ez nem olyan egyszerű, azt mondja az uralkodó, hogy átruházza a katonai határövidék feletti felügyeletet a különálló magyar kormányra, és majd az idők során, amikor erre bód van, akkor folyamatosan vissza kell tagolni a vármegyékbe ezt a térséget is. Tehát az ország egyesítés is megvalósulóban van. Ugye a Horvát-Szlavonországról azért nem beszélek még a következő részről, mert a Horvát-Szlavon szábornak a követei, illetve a mágnásai, azok jelen vannak, küldöttek révén a pozsonyi Magyarországon, és mindvégig, tehát ott nem volt ekkori 48 szavaszán kérdés az, hogy az ide, tehát csak három felé volt szakítva az ország akkor még. Most már nem a töröktől, hanem a Habsburg fennhatóságú igazgatás alatt. És a harmadik nagyon fontos reformkövetelés volt az elmúlt negyed században, valóban a korszerűsítés. A korszerűsítés az európai példák hatása, ami azt mondta, hogy a jobbágyokat fel kell szabadítani, ki kell mondani a törvény előtti egyenlőséget, és még sok minden mást, amelyet úgy szoktak röviden megfogalmazni, hogy a feudalizmusból át kell lépni a kapitalista társadalmi rendbe. Megint egy fél mondatra megállok, itt is önöknek mindig azt tanítják, azt mondják, két évszázadban azt a hamis tudatot terjesztik önöknek, hogy mint olyan Magyarországon valaha is lett volna hűbériség, úgy, mint Nyugat-Európában. Soha nem volt. Tessék belegondolni, kérem szépen, egy bármilyen német nyelvterületi kis államban, és még 1848-ban is 35 német államban, akármelyik német államban mi történik? Van egy helyi uralkodó, most vagy már a legkisebben, egy tartományi gróf, ez a legkisebb. A tartományi gróf azt mondja, hogy egy valakinek a birtokából egy darabot, mint hűbéressének átenged. Ez az illető ezzel rendelkezik, és oly módon rendelkezik, hogy neki joga van ugyancsak abban egy kisebb darabot továbbadni valakinek, tehát a hűbéres együtt a hűbér úr lesz, és egy hűbéri hűbéresi láncolat alakul ki. Magyarországon miről van szó, kérem szépen? Tessék, hogy 1950 egy ősi törvényétől kezdve, de korábbiakat nem tudjuk pontosan, de onnantól kérem, miről van szó? A hatalmat megtestesítő Szent Korona nevében, a korona feje, az uralkodó, az különböző szolgálatai elismeréseként, vagy különböző elvárt szolgálatok megelőlegezésén, dönten honvédelem, átenged a korona birtokából, a korona, még egyszer, nem a saját, nem az övé, a korona birtokából átenged egy területet valakinek, aki és összes leszármazottja, ameddig a hazajavát szolgálják, és a Szent Korona összes törvényet és törvényes jogszokását megtartják, addig birtokolhatja ezt. Nincs más nyelven kifejezése erre. Ugye a leányágról is lehet tovább, hogy fiúsítják a leányt. Ugye? Tehát még abban a középkorban, tessék belegondolni, leányágról is tovább lehet vinni. És hogyha vagy méltánytalanná válik a család, vagy az akkori birtokos, vagy ténylegesen leányágon is teljesen kihal a család, akkor mi történik? Akkor az a birtok visszaszáll a Szent Koronára, és a Szent Korona feje újra dönt, hogy most kinek adományozza újra majd tovább, ugyanilyen vagy más feltételekkel. De az a lényeg, hogy még egyszer mondom, családon kívülre nem juthat. És még valami van, zárója ezt, és ezt szoktak csodálkozni Magyarországon, azon nem, hogy diákjaim, a tanár kollégáim is, amerre járok az ország, ugyan tanári továbbképzésekkel mindig elcsodálkoznak, hogy miért van az, hogy a magyar ősi mágnás családoknak a birtokai az ország, az akkori, tehát klasszikus Szent Isványi Magyarországról beszélek, az ország legkülönbözőbb pontjai is vannak, egy adott családnak a birtokai, ha úgy tetszik, akkor szétszórva, ugye? És ugye sokszor ugyanaz a telepési nevelős nevekkel is. Hát ezzel nem kezdett csodálkozni. Hát itt egyszerűen arról van szó, hogy adott család annak a függvényében, hogy milyen népes volt, milyen tehetséges volt, és milyen tehetőssé vált, ennek a függvényében vállalt egyre többet magára a nemzet az ország érdekében, és ennek az ellentételezéseképpen természetes volt az, hogy főleg mikor a török veszély, bár ugye Zsigmond óta állandóan napirenden van, tehát a 1300-as évek legvége óta állandóan napirenden van a török veszély, onnan fontos az, hogy legyen biztos jövedelme, hogy a honvédelemben részt tudjon venni. Mert az a gúnyolódás, amit ezek mindig olvasnak, hogy a nemes csak a vérével áldozott. Hát kérdezem, mi az, hogy csak a vérével? Hát itt arról van szó, most elmentünk a múlt esztendőben gyalázatos módon a 907-es pozsonyi háromnapos fantasztikus világtörténelmi csata mellett. Azért mondja, világtörténelmi, kérem szépen a West Point Akadémia Egyesületben ma is tanítják. Mi elfelejtjük, nem kell. De miről van szó? Kétségbe vonják tudós kollégáim azt, hogy vajon Árpád ott szerzette halálos sebesülést, vajon valóban három fia elesette, vagy nem. Hát ezt nem kell kétségbe vonni, egyiket sem. Akkoriban mégis, hogy nagyon sokáig, gyakorlatilag a második világháború így tisztességes magyar katonai vezetők, és a politikai vezető komolyan vette, hogy neki egyúttal a nemzetvédő kötelezettsége is van, akkor odaállt a hadak élére, és azt mondta, már Árpádtól kezdődően egészen gyakorlatilag Horthy Miklósig, aki már öreg volt és ő nem mehetett, de a fiacskája a helyettes kormányzó vállalta, azt mondta, hogy ott a helyem, ahol valóban a haza sorsa kockánra került, el kell dőlnie, hogy haza marad vagy nem, és akkor a harcban viszont mindenki, mondom Árpádtól Horthyig, azt mondta, harcosok, utánam. Nem azt, hogy deghívették bele Kádár elvtárs idejében, katonák előre! És dekkolt hátul az elvtárstiszt. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy utánam. Példát mutatok, hogy hogyan kell a hazát védeni. Tehát 1848, kérem szépen, úgy látszik, hogy gyakorlatilag a három alapvető magyar forradalmi célkitűzés az megvalósult. Kérem szépen, még egyszer szeretném hangsúlyozni, nehogy valaki félreértse. Tehát ez alapvetően azt jelentette, hogy a néhány hónapig ülésező utolsó magyar rendi országgyűlés az alsó táblán a vármegyei követekkel, a felső táblán mindazokkal a nagykorú mágnás családbeli férfiakkal, akik jelen akartak lenni, vagy akik maguk helyett megfigyelő követet küldtek, ez nem azonos a tárgyaló követek, az alsó táblán küldtek, jelen vannak. És néhány hónap alatt az történik, néhány hónap alatt, hogy ezek a törvényhozásban, ha úgy tetszik, meg én mai szót mondok, nem igaz egyébként, privilegizáltak, mert a halásban, a hősi halálban voltak privilegizáltak elég mindig, de az a lényeg a dolognak, kérem szépen, hogy ezek azt mondják, hogy a sok-sok törvény között átalakítják a törvényhozást is. Az utolsó rendi ország is a 48-ban következik, majd a júniusi Erdélyi Uniónak a tényleges megvalósítása után az első népképviseleti országgyűlés. Az első népképviseleti országgyűlés. Ez azt jelenti, hogy a nemzetet addig jelentő, ha úgy tetszik, akkor nemes és mágnás réteg, az magához felemelte az egész népet. És akkor most megint jön a 20. századi maszlag, ugye, amit mindig mondanak, mindenhol, tehát ez most politikai irányzattól függetlenül mindenhol mondanak, ugye, hogy na de kérem, vagyoni és iskolai cenzushoz kötött volt ez a dolog. Erre én most egy furcsát kérdezek itt vissza önöknek, hogy vajon, azt mondok is valamit, hogy vajon jobb-e az, hogy ma egy lejárt határidejű gyári tiszta zacskóját kézbe nyomva egy írástudatlan magyarnak joga van döntenie nemzeti sorskérdésekben. De visszamegyek oda, hogyha meg, nem most nem teszem meg, mert erre sincsen időnk, megcsináltam egyébként. Ha megnézik az összes műveltnek nevezett nálunk, ezek a haladottabb nyugati országokban, hogy a lakosság, összlakosság, vagy a férfi lakosság, és a férfiakat tegyük, de akár az összes, a férfi az is hány százaléknyi rendelkezett választójoggal, és azt a 48-as magyar akarattal hasonlítom össze, akkor azt kell, hogy 1848-ban százalékát tekintve Magyarországon több mint 2,5-szer több ember vehetett részt a szavazásban, az ország sorsának a meghatározásában, mint Nagy-Britanniában a leghaladottabb első polgári forradalmi államban. Szóval megint érdemes elgondolkodni. És még sok minden másra persze érdemes elgondolkodni. Többek közt azt is, kérem szépen, hogy tulajdonképpen ahogy ezek az áprilisi júniusi törvények életbe léptek, azonnal a napirendre került két irányban is az, hogy nagyon gyorsan történtek az események, és néhány kérdésben nem történt előrelépés. Nem történt, végig se gondolták. Kezdve először a belső magyar ügyeinkkel. Nem volt kérdés, hogy az erdélyi nagy fejdelemség az örömmel vállalkozott az unióval az országegyesítésre, de ott pedig az történt, ugye, hogy nem tartozott a három nemzet közé az addigra már nagy számban betelepedett olá lakosság. Ez igazán nem egy citok szó. Ők magukat is így hívják, láknak, olának hívják. Az, hogy román, az egy magyar kitaláció. Idősebb gróf Andrássy Gyula mondta, az, ha akarnak egy államot, és a rómaiakat akarják utazni, hát hívják őket Romániának. Ez egy magyar kitaláció, nem is volt. Na, ez egy más kérdés megint. Szóval kérem szépen, azoknak az első az volt, hogy volt egy békétlen réteg, ott is főleg persze a polgári és a tőkepénzes polgári réteg, amelyik ezzel elégedetlen volt, és azt mondta, hogy rendben van, unió, de akkor negyedikként kerüljenek ők is be. A székelyek, szászok és magyarok mellé. Nem kerültek be, szükebbdő volt akkor még az erdélyi törvényhozás, adott volt mindjárt elégedetlen népiség. Horváth Szlavonország. Kérem szépen. Teljesen jogosan, már az előző 25 évben egyfolytában, mondom, teljesen jogosan azon háborogtak, hogyha a magyarok a teljes középkoron áthúzódó latin államnyelv helyett lépésről lépésre eljutnak 1844-re, hogy a magyar váltja fel államnyelvként a latint, akkor náluk Horváth Szlavonországban miért nem a horvát váltja fel a latint? Mondom, teljesen jogosan. Egy más kérdés, hogy ezek is megvannak a korlátai. Tehát ott vannak most, hogy 1848 áprilisi június az első pillanattól kezdve, a már évtizedek óta a magyar nemzeti felbuzdulással nem együtt tartó, hanem ellenében működő horvát nemzeti mozgalomnak a vezetői, azok szembe kerülnek a különálló magyar kormánnyal még megszületése előtt, és kezdettől szemben állnak még a működése megkezdése előtt ezzel. Az már csak egy zárójeles megjegyzés, hogy nagyon izgalmas kérdés, hogy hogy kerül ennek a horvát nemzeti mozgalomnak az élére 48 tavaszán az a Josip Jelačić, akinek az édesapja még Zala vármegyében birtokosként élte a magáit, ott is temettette el magát, és bár ő is, meg a nagybácsi is, tehát a Jelačić Józsefnek a nagybátyja is császári királyi tábornok volt magas beosztásokban, a fiúcska a így gyerekkorától kezdett korai mesterségben csak addig jutott, hogy 48 tavaszán még ezredes, nem nagy dolog, de hát mindegy, ő tehát előbbre akar jutni, ilyet láttunk ugyancsak a saját napjainkban is, valaki úgy dönt, hogy többre hivatott, mint amire teremtetett, és akkor megjelenti magának azt, amire szerinte ő elhivatott. Hát Jelačić is ezt kell látnunk, tehát Horváth Szlavonországgal még sok bajunk lesz a jövőt illetően. És akkor ott van a katonai határőrvidék, azzal lesz az első bajunk, mármint egy magyaroknak. 48 tavaszán már is. De miről van szó? Egy. Tessék belegondolni, ugye Zsigmondot emlegettem, 1396. Onnantól kezdődően a szeldzsuk törökökből kialakult oszmán török birodalom, amely nagyon gyorsan átjött a európai félre és a Balkánt lépésből is a megutatás szegény, most éppen ugye Koszovó a napirenden, ugye, a Rigómező, a Koszovó polje, ne tessék elfelejteni, kérem szépen, ugye, tehát Rigómezőtől kezdődően, és utána, már mondom, Zsigmondtól a magyar déli határvidékre is rátámadva, nincs mód egyint elmondani, hogy eljutunk oda, hogy amikor az ország ugye középső harmada közvetlen szultáni uralom alatt áll, legkorábbról és legerőteljesebben a szultáni uralom az éppen a magyar középső délvidéken érvényesül. És amikor sikeresen akarja vívni európai összefogással a Habsburg uralkodó, aki császár is, meg magyar király is, első Lipótról beszélek, 1683-tól a felszabadító háborúban, és a 84-től a Szentliga megalakulásától, akkor azonnal azt mondja, hogy fegyveres szövetségesének hív minden balkáni népet, mert őket is fel akarja szabadítani, és aki járt, kérem szerint, hogy jártam én már néhányszor, mondjuk Karlószán vagy más igazában szerb nacionalista jelleget erőteljesen hangsúlyozó központban, akkor látja, hogy bár ott van megint az ottani félrevezetés, hogy soha nem azt mondják, hogy első Lipót Magyarország apostoli királyaként szólította fel őket a közös harcra a török ellen, hanem azt mondják, hogy a császár. Van egy magasabb méltóság, hogy a császár. Na most kérem szépen, ebből az fakad, hogy ezek szegények fölkeltek ott a 1680-as évek második felében, és az első török ellentámadások őket érték, zárójel még mindig, de messze tudunk erről beszélni, 1519-től egészen napjainkig a francia ármánykodás is bekérdebb a játékba vonni, nem lett volna 1526-as magyarországi hadjárat, ha a francia király nem kérte volna a szultánt, hogy ugyan támadjon már a Habsburgokra, és lehetne folytatni a sorozatot. Tehát itt is az történik most, hogy a franciák is maguk háborút kezdenek nyugaton, tehát a császári, királyi, keresztény hadak, azok gyengüldek, a török hadak visszaszorítják őket. Ez 1683 Bécset ostromolja a török. 84-ben már Budát ostromolják a keresztény hadak. 80-ban felszabadul Buda és Szeged. Buda és Szeged. És 87-ben úgy látszik, hogy az egész ország szabaddá válhat, amikor a franciák nyugatról támadnak, és 88-ban fordul a kocka. És akkor a kocka most a visszabondunkban, mert ugye itt vagyunk, 48-ról beszélek, én nem felejtem el, csak mindig minden összefügg mindennel. 48-ra oda jutunk, hogy a Balkánról a magyar déli vidékre visszaszorulnak, vagy beszorulnak a szerencsétlen harcosok, akik a saját felszabadulásukért a keresztény hadakkal való együttműködést vállalták. És akkor teljesen jogosan az ipeki pátriárka, ugye az egyházi vezetőjük, az uralkodóhoz, de persze jelenleg magasabb méltóságban a császárhoz fordul azzal, hogy fogadja be a népét, amelyeket gyilkol a török, ez igaz. És erre befogadják, és nem vitatkozunk, hogy hány családot és hogyan, de azóta az a helyzet a mai napig, hogy ez az alapelv, hogy ahol egy szervél, a Szerbia. Hát kérem szépen, engedje meg a világ. Ugye? Most ebből mi következett 1848-ban? Azt mondják a bécsi döntések alapján a katonai ezredekre tagoltan igazgatott déli területeken, a katonai határőrvidéken, hogy vissza fogják őket tagolni a magyar királyi vármegyékbe. Az első felhorkanás az akkori járás is nevezető pátriárkájuk, az első felhorkanás, mi az, hogy magyar vármegyékben mi szerbek vagyunk, ugye? Hát kérdezz szépen, a szerb az valaki szerva volt, 1794-ig Szervia volt az, ugye, szolgák országa, de ez nem baj. Így azt mondta egy német szerző, hogy mától kezdve inkább Szerbiát írunk, mert azt könnyebb írni is, meg olvasni is. Nem vicc, mert utána lehet menni. Most kérem szépen, tehát nem mennek bele. És ugye ismerjük a déli népeknek a vehemens magatartását, hát természetes lesz ebből az, hogy támadás, fegyveres azon, hát a katonai adagjuk, van fegyverük. Mindenkit katonásra neveldek, hát katona parasztok, van fegyverük. És akkor van ugye a határon kívül egy szerb állam, a magyar határtól délebre, ugye amelyik klasszikus játék, megéltük ezt éreszében, többszörösen utoljára, nem mondok most, hogy mikor, de én még nagyon jól emlékszem rá, hogy testvéri segítségnyújtást adunk, önkénteseket engedünk át szegény szerb testvéreknek a harcához Szerbiából, de az első fegyveres harc, az 48 nyarán a délvidéken a szerbekkel szemben, amire persze megindulnak a horvátok, ugye tudják, hogy szeptemberben már ugye a horvát támadás van, és hogy hol jár, és akkor a következő kérdés, hogy ugye fellázadnak a mócok, tehát az olá lakosságnak a hegyvidéki pásztorkodó legkegyetlenebben és legműveletlenebben tartott rétege, és akkor jön a következő kérdés, ugye, hogy kérem szépen rádöbbennek Bécsben, a nagyon dörzsölt, pénztőkért képviselő, német nemzetiségű és liberális elveket valló, a politikából egyre nagyobb részt vállalni követelő személyek rádöbbennek arra, hogy hát minden sincs rendezve. Tessék csak figyelni. Van egy közös uralkodó. Van két kormánya. Egy Bécsben, egy Budapesten. Mind a két kormányban van, maradjunk az első kérdést, hogy ugye hadügyminiszter. Nekünk is van Mészáros, nagyon jó, hogy van hadügyminiszterünk. Na de a két hadügyminiszter az hogyan osztja meg a hatáskört? Most akik nem járatosak a magyar múltnak a bugyraiban, akkor azt mondja, miért? Azért, mert a közös császári királynak nevezett hadseregben természetes az, hogy egyszerre adottak a hat kiegészítési körletek, ahonnan a katonákat állítják, és a másik az, hogy ahol a katonákat békében is állomásoztatják. Ebből mi fakad? Nem ármánykodás, ezt kérdezik. A magyar huszár, mint könnyű lovas, a legalkalmasabb arra, hogy bárhol határvidéken állandó portyázással, hírszerzőként, felderítőként, futárként, nem mondom tovább, akár rajtaütésekkel csipkedve a klasszikus magyar portyázó harcmódot alkalmazva az ellenséggel szembeszálljon. Addig még jön majd az erősítés. Tehát ezért a magyar huszárok szolgálnak a Habsburgok ausztriai császárságát jelentő és magyar királyságát jelentő teljes külső határvidéke. Igen, nem? De a magyar királyságnak hol van külső határvidéke? Csak is a oszmán birodalommal délen és keleten. És ott meg ott akad olyan határőrvidék. Tehát hova viszik a magyar huszárokat? Ugye Lodomériába, Galíciába, Sziléziába, Csehországba, és nem mondom tovább, ugye, akár Tirolba, vagy Vorarlbergbe, vagy akár Isztriába és más területekre, tehát távol a hazától. Ugyanakkor, hol lehet a legolcsóbban állattenyésztést folytatni, hol lehet nyáron füveltetni, télen takarmányoztatni a lóállományt például, most a nehéz lovak, ugye a nehéz lovasság, vértesek, ragonyosok, azok sok takarmányra szorulnak rá. Hát kérdezően nem az Alpokban természetesen, hanem a nagy és kis magyar Alföldön. Tehát Magyarországon meg kezdettől sok idegen katona van. Most az a helyzet, hogy vannak katonák, akik az ausztriai császárságbeli miniszter alárendeltségében állva a magyar királyságban vannak megfordítva. Most mit kell csinálni? Az rendben van, hogy azt mondja ez a derék közös uralkodó, hogy a magyar rendelkezési állományú tábornokok és tisztek álljanak a magyar hadiminiszter rendelkezésére. Hát most Morvaországból mondjuk, kérem szépen, a Serényi grófi családnak a férfi tagjai vagy hazajönnek, vagy nem jönnek haza, mert jelentős földbirtokaik ott vannak. És fordítva, magyarul a Traun grófok vagy elmennek haza, vagy nem mennek el haza. Tehát egy nagy kérdés. És jön a következő, és kérem szépen, egy államapparátus fenntartás, most szenvedünk, ilyen naponta látjuk a kérdést, elsődlegesen pénz kell az ész mellett, pénz. Pénz, kérem szépen. Most arról van szó, hogy van mind a két kormánynak pénzügyminisztere. De van egyetlen osztrák nemzeti bank Bécsben, és nincs kimondva, hogy a magyar kormány rendelkezésére milyen költségvetés áll, mennyi jut, milyen pénzzel gazdálkodhat, mit tett meg, mit nem, és akkor jön a szembenállás, kérem szépen. Mind a két területen, és mindjárt a 48-at be is fejeztem a mondani valómat. Miről van szó? Egy. Az ellenséges támadások szükségesítik a katonát. Hogyha a közös hadsereggel gond baj van, erre azt mondja Kossuth, és a pénzügyminiszter kérdezi mégis a tulajdonképpen a mozgatóerőként, de Battyány valósítja meg, mint aki ellátja Mészáros távolében a hadügyminiszteri funkciót is, amit a miniszterelnökként Battyány, azt mondják, hogy akkor kezdünk saját honvéd erőt szervezni. Ez szembe áll azzal, hogy egységes hadsereg két miniszter alatt gond van. És akkor nem kapunk pénzt Bécsből, mondja Kossuth. Hát akkor Kossuth bankot nyomatunk, majd lesz akkor pénzünk, váltópénzünk egyelőre. Ez a két szembe kerül, és mind a kettő alapvetően sérti, megint mondom, a tőkepénzes német polgári érdekeket, mind a kettő Mert pénz, már ott is, hogy. És ők abból fognak venni fegyvert, megállítani katonát, és nem a mi pénzüket kérik kölcsön, mint manapság szokás. Hogy van ez, kérem szépen? Szóval ebből fakad az, hogy 48 őszére a magyar forradalom államával szemben kialakul egyfajta különböző indítatásból, de mégis összekapaszkodó egységfront, amely Magyarországra zúdítja a háborút. Ezzel most én nem fogok foglalkozni, csak egy vonatkozásban, amit nagyon szeretnék hangsúlyozni, majd ha ősszel beszélünk a gyásznap kapcsán, még egyszer majd 48-49-ről. Nagyon szeretném, ha azt arra emlékeznének, hogy a császári oldalon harcolók azok mind korábbról katonáskodó, tapasztalt, kiképzett, jól felszerelt, jól irányított, tapasztalt vezetők részéről harcba vitt katonák, míg a honvédség döntő hányadában újonnan bevonult, kevés, főleg felső vezetői tapasztalattal rendelkezett. Tessék vele gondolni, Görgei a legjelentősebb hadvezér, utolsó állapotában a császári király acsony főhadnagy volt, és a férfiak azért tudják, hogy egy főhadnagy nagyon vesz a tábornoktól. Mégis ez a magyar honvédség helytállt, olyannyira helytállt, két dolog. Egyszer, hogy a magyar nemzet honvédő készsége alkalmasát tette arra, hogy nagyjából ugyanúgy 140-160 ezer katonát ki tudott állítani, mint amennyi volt a császári haderő Magyarországon. Ezt nem tudta a tapasztalt haderő legyőzni, ezért szükséges volt még 200 ezer orosznak az igénybevétele, akik frissen, jól felszerelten, jól kiképzetten, jól lakottan, és még egyszer valami jól ellátottan, ez egy súlyakatai szó, de leharcolás nélkül, ellentétben a magyarokkal kerülnek harcba, és hol? Azon a térségen, amely éppen a háborúk nyomán már hónapok óta pusztul. A polgári lakosság a katonáknak a harca nyomán ugyancsak pusztul. Tehát nem kétséges, ugye, hogy jön világos, igen, szépen. Világosról két dolgot szeretnénk mondani. Az egyik az, hogy valóban csodálatos dolog az, hogy még ilyen hosszú idő után is mennyire sokan vannak, szakmabeliek is, akik nem pontosan értik a dolgokat. Kérem szépen, én 1998-ban megértem, hogy egy hölgy egy retiküllel kellemesen fejbe kólintott, hogy miért gyalázom én Kossuthot. Egy ilyen jellegű előadásom, mint amit most is ott tartok. Ami nem baj, ezt én szívesen fölvállaltam. Még a következőt mondtam. Ugye Görgei, aki még egyszer van legjobban képzett katonaként állt a hadak élén, akkor már az feltételhez szabta, hogy tovább harcoljon 49. augusztusában, majd azt mondta, hogy ha feltételek nem adottak, ezért most nem megyünk bele, akkor nem lát más, mint a drága magyar vír kímélése érdekében, ez szó szerint idézett, az oroszok és csak is az oroszok ellen, mert velük nekünk semmi háborunk nincsen, leteszi a fegyvert. Kérem szépen. Most ezt Kossuth átruháztak Görgeire a politikai és katonai teljhatalmat. Ezt az akkori szóval úgy hívják, hogy diktátor. Nem a mai értelmet esik mondani. A diktátor abban az időben a politikai és katonai teljhatalommal rendelkező egyetlen személy. Tehát ráruházzák. Két miniszter jelenlétében és ellenjegyzésével. Tehát Görgei teljesen alkotmányosan kerül oda, ahol kerül, és előre megmondta, hogy mit fog csinálni. Ezek után a derék Kossuth, most az a Szütyő, jelen szerint Kossuth, csodálatos hindiszértől megfosztja magát. Egy elegántos, nehézesésű női szövet gúnyába bújik. Férfi kalapját, ami közismert, kicseréli egy bóbitás női kalapra, és egy hamis útlevéllel átkel a magyar-török határon. Majd az első török határállomáson eldobja a kalapját, lerántja a női ruháját, és közli, hogy én Magyarország kormányzó elnöke vagyok, elárultak, itt vagyok, menekültem. És onnantól kezdve gyalázza a Kossuth Görgeit élete végéig, Kossuth élete végében, Kossuth 1894-ben halt meg, Görgeit 1916-ban, ilyen hosszú meddig volt ezen a földön. Most kérem szépen, tehát világos, eddig a tükrébe kell látni, hogy az oroszokkal szemben egyrészt semmi háborús okunk nem volt, másrészt nem is lehetett ma velük szemben sikeresen. A támadó fél kétszeres fölényét a védekezők nem tudják kiegyensúlyozni semmiképpen. Még akkor is azonos felkészültségű és képzettségű erőkről van szó még akkor sem. Tehát most kérem szépen, itt jön a következő. Ugye az orosz cár az számomra nem azért elsődlegesen ugyancsak a negatív figurák közé tartozó személy, mert hogy segítséget nyújtott a teljesen magyar és mindjárt rátérünk törvénytelen uralkodónak, mert csak magyar szemben volt tekintető törvénytelenek az uralkodó, hanem azért, mert Kossuth Lajos, amikor Görgei még csak úton volt, először Szeged, majd Arad felé, mert nem tudtam, hogy hol éri majd utol a kormányt, tehát még Görgei csak úton volt, akkor Kossuth az egyik miniszterét elküldte Görgei elé, hogy Görgei katonai kapcsolatai révén a szemben álló orosz hadvezér útján juttassák el cáratyuskához, mert ott szolgál a cárevics, a cárnak idősebb fia, Kossuth Lajosnak, mint kormányzó elnöknek az ajánlatát, hogy cáratyuska a család bármely tagjának, annak a tagjának, akit ő kiválaszt a fejére, illesztheti Szent István koronáját, meghívják a magyar trónra. Amire én azt kérdezem kellő tisztelettel, ez a Szütyő másik oldala volt 98-ban, hogy tessék mondani, mennyivel lett volna nekünk jobb egy Romanov királyként, mint volt egy Habsburg királyként. Visszatérve kérdez, azt mondtam, hogy ez a Habsburg uralkodó magyar szempontból teljesen illegitim és törvénytelen hatalomgyakorló volt. Megint visszatérünk mihez, kérem szépen. Ugye azt mondtuk, hogy 1804 második Ferenc német-római császár, első Ferenc Ausztria örökös császára lesz. Az 1835-ben fiacskája átveszi, mint első Ferdinánd az ausztriai császári, és mint ötödik Ferdinánd a magyar királyi méltóságot. Igen, nem, de két különböző módon veszi át. Az ausztriai császárságát egyszerűen bejelenti. Meghalt a császár, itt az új császár, ennyi. Ahogy első Ferencet se koronázták soha Ausztria császárává, sem ötödik Ferdinándot, sem egyetlen utódát sem. Egy javik kettőre, ugye? Két utódát sem. Ellenben Ferdinándot még apja életében ifjabb királynak Magyarországon megválasztották és megkoronázták, tehát Magyarországon alkotmányos úton került. Na most mit jelent? Ez nagyon fontos. Hogy 1848. december 2-án a családi kupaktanácsban néhány bevont nagyhatalmú személyiségben, liberális polgári nagytőkéseket, ezek együttesen eldönthették azt, hogy első Ferdinánd köszönjön le a császári méltóságra, ami azt mondja, hogy szívesed, és rábeszélhetik az öcsét, mert gyermeke nem volt, rábeszélhetik az öcsét, Ferenc Károly főherceget, hogy mondjon le a trón utódlási jogáról. Aki fogcsikorgata ugyan, de az asszonynak a kötöttűvel való bökötésére végig is eleget tett ennek. Kérem szépen. És akkor azt mondta, ugye, hogy az elsőszülött fia, a 1800-es Ferenc József vegye át a császári méltóságot. Aki kezet csokott első Ferdinándnak, aki azt mondta, sávait sivatva, egy kisfiam boldogan tettem, legalább nincs erre se gondom. Ez eddig rendben van, kérem szépen. Császárként mindezt meg lehet esni, de Magyarország királyaként, ha le akar mondani 5. Ferdinánd, ha trónutásra le akar mondani Ferenc Károly, akkor ezt a magyar országgyűlés előtt kell megtennie. És ha a magyar trónra akar kerülni Ferenc József, akkor a magyar országgyűlésen kell a hagyományos módon ugye, megválasztani, neki az esküt letenni, aztán a választás után megkoronázni, és nem mondom tovább ki ezt. Tehát ez azt jelenti, hogy 1848. december 2-ától 1867. június 8-áig Ferenc József, és erről a korszakról beszélünk, Ferenc József Magyarország trónvitorló illegitim uralkodója. Magyarországon még 49-ben is, ennyit visszatérünk a korábbihoz, a magyar honvédek 5. Ferdinánd nevében harcoltak Ferenc József hadai ellen. Mert 5. Ferdinánd volt a magyarság királya. Na most kérem szépen, ez az az időszak nagyon világosan, 49 világosa után, amikor ez a magyar szempontból eleve illegitim uralkodó azt csinált, amit akart. Most kérem szépen, itt mennek a mosdatások, a szerecse mosdatás a mai napig. Ténykérdés az, hogy ugye van egy hírhedett hadvezér, az utolsó császári főparancsnok Magyarországon, Julius Heinau altábornagy. Ezt a gyűlölt nevet mindenki ismeri. Kérem szépen, szabad engem különböző jelzőkkel megint felaggatni, elviselem, semmi gond ezzel nincs. Azért azt gondolom, hogy minden önjelölt vezér egyéniség valami módon mutatni akarja, hogy ő nem alább való a többieknél. Heinau-nál következő a helyzet. Ő a hannoveri királynak egy zsidó utcalánytól született zabi gyereke. Elnézést, kinek ezt nem lehet szebben mondani. Tehát világos dolog, hogy a család gyorsan ugye vállalni kell, mert tudta mindenki, hogy hogyan jött a világra, elküldik katonának a császárhoz messzire, és ő egész életében azt akarja, ezért lesz vesiai hóhér, és ezért lesz Magyarországon is gyilkos, és ezért lesz gyűlölt személyiség, akit a brit szigeteken majdnem meglincsel az angol munkásság, és ezennyi példát lehet mondani, mert neki minden bizonyítja, hogy van olyan nagy ember, ő van olyan jó katona, ő van olyan méltóság teljes egyéniség, ő, hát senki sem volt, egy nagy senki volt, kérem szépen. Most ebből fakad a következő, hogy ezt látni kell, ezt a torz lelkiséget, ez fontos, ezt látni kell, hogy örömét lelte abban, hogy ő már 49 januárjába akasztatott, nem csak világos után. Ő már 49 januárban akasztatott. És ha rajta múlt volna, akkor nem kb. 250 akasztott és agyonlőtt lett volna halálos ítélettel, hanem sokkal több, azt mondta, eredetően azt mondta, hogy fel kell akasztani mindenkit, aki a szembefordult az uralkodóval, tehát az utolsó magyar népviselői országgyűlésnek tovább ülésező minden tagját, az Országos Honvédelmi Bizottmánnyal az élén, a magyar kormánnyal az élén, minden kormánybiztos beleértve, minden önálló csapategység irányított katonát az élén, és beleértve minden olyan polgári vagy katonai szemét, aki korábban császári esküvel dolgozott, vagy a császári államaparátusban, vagy pedig katonaként a császári királyi hadseregben. Tehát ha rajtam múlt volna, akkor olyan vértenger lett volna itt, hogy öröm nézni, Kádár János is megirigyelte volna. Szóval kérem szépen, az egy más dolog, hogy persze nem egyedül tette. Ez egy egyértelmű kérdés, hogy nem egyedül tette. De azt szeretném elmondani, és most ebben megint nem tudunk belemenni, mert más szeretnék ma még elmesélni. Kérem szépen, hogy a Magyarországon az ostrom állapot, tehát ha úgy tetszik a hadibíráskodás, az 1854. április 1-ig fennállt. Tehát 1854. április 1-ig a legkülönbözőbb besúgói hazugságra már is mozdult a hatóság, és már is történt a megtorlás. Nagyon röviden intézzük el, kérem szépen. Arról szoktak általában beszélni, ezért persze most rövid, amit mondok, hogy ugye az történt, hogy kitalálták, és ha tetszik, akkor néhez közöttük, hogy Schwarzenberg herceg volt az a kedves, aki kitalálta azt, hogy azáltal, hogy a magyarok fegyvert fogtak az uralkodókkal, nem igaz, mert az uralkodók képében fogtak mások fegyvert a magyar kormány ellen, tehát mindegy, de ez volt a mese, tehát a magyarok fegyvert fogtak az uralkodók ellen, ezzel eljátszották minden történelmi szerepüket, és ezért innentől kezdve, a 48 nyarától kezdve Schwarzenberg és Gyomán mások azt akarták, hogy Magyarország különállóságát, amit éppen kimondtak a törvények, Magyarország alkotmányosságát, amit éppen kimondtak a törvények, Magyarország újraegyesítését, amit ugyancsak kimondtak a törvények, az mind eltörölve Magyarországot koronatartományokként betagolni az ausztriai császárságba. Na most koronatartományok voltak, kérdezve még egyszer van Forelbergtől, Tirol, nem sorolom tovább, Galícia, Lovíria és Bukovináig egy sor terület. Itt most arról van, hogy szétszedni a magyar területeket. Szét is szedték 1849-et követően, most az észlámokat meg a fontos időpontokat nem mondom, szétszedték 9-et, mert azt mondták, hogy leválasztják megint az erdélyi nagyfejedelemséget, ami sokkal több, mint Erdély, leválasztják a katonai határőrvidéket, amely sokkal sokkal kisebb lesz, mint korábban volt, mert létrehozzák még annak egy részéhez csatolva a soha nem létező egyetlen közigazgatásnak nevezett Temesi Bánságot és Szerb Vajdaságot. Ez kettős nemű, de egy közigazgatási egység. Tehát Temesi Bánság és Szerb Vajdaság, és külön igazgatják Horvát Szlavonországot is. És a maradék Magyarországot pedig öt kerületre osztják, megszüntetik a magyar hagyományos rendet, a kerületek élre állítanak ugye, Bécsből kinevezett személyeket, a magyarok ezeket kerületi főispánnak hívták, de ezek messze voltak a királyi kinevezésű főispánságnak a méltóságától. És a közigazgatást még egyszer mondom egyértelműen, ugye a oly mértékben Bécsbe ellenőrizték, tessék belegondolni, a legkisebb falusi jegyző választása, vagy a falusi káplánnak az állítása, vagy a falusi prédikátornak az állítása, az egyértelműen bécsi kormányzati jóváhagyás nélkül nem érvényesülhetett. Tehát a legkisebb embert is ellenőrizték. De ellenőrizték az, hogy a magánlevelezésében olyan cenzúra volt, és még sok minden más. És a legfontosabb, hogy a úgynevezett igazságszolgáltatás az egyértelműen azt jelentette, hogy az osztrák büntető és polgári törvénykönyvet és pergamentartást érvényesítették Magyarországon is teljesen jogtalanul. Az alapján, tehát a magyar törvényeket, a nem ismert bűnökre is kimondtak ítéleteket, és teljesen jogtalanul, még egyszer mondom, tartottak a kivégzések 54-ig nagy számban, aztán még utána is szorványosan. Most kérem szépen, a mi szempontunkból, mert ugye a vakításról van szó, döntő kérdés, az egyik első rendelet az volt, hogy akár állami, akár egyházi, akár alapítványi, akár magániskoláról van szó, a szétdarabolt magyar koronatartományokban csakis az osztrák tankönyvkiadó által kibocsátott tankönyvekből szabad tanítani. Ez azt jelentette, azonnal azt jelentette, kérem szépen, tessék belegondolni, hogy nem mondok más. Nézzék meg a mai úgynevezett vajdasági magyar tankönyveket, szerbből fordítottan mi az. Más nem is mondok most. De most kérem szépen, ugye az iskola az a, ugye ezek a közműveltséget jelentő ellenőrzés, de mögötte ott van ugye az értelmiségnek az ellenőrzése is. Ott azonnal kérem szépen, ilyen lépés. A csúcson ott van a gróf Széchenyi István és mások által adott jelentős pénzösszegből létrehozott Magyar Tudós Társaság, ekkoriban már egyre inkább Magyar Tudós Akadémiának nevezett intézmény. Kérem szépen, azonnal bejelentik azt, hogy a gyülekezési, meg egyéb mindenféle tilalmak miatt a Magyar Tudós Akadémia sem tarthatja meg a tudományos gyűléseit, tehát arról sem lehet szó, de mint korábban tette, nem választhatja meg elnökét és tisztségviselőit, hanem azokat a király jóváhagyásával, ugye persze illegitim, a magyarországi főkormányzó nevezi ki, mert ez is van, hogy a maradék öt kerületre osztott, szűkebben vett magyar területen, az öt élire még állítak egy főkormányzót, és teljesen világos, kérem szépen, hogy szegény Széchenyi István a ma Bécshez tartozó Döblingben hiába tiltakozott, és mások is hiába tiltakoztak ez ellen, az uralkodói akarat az természetesen érvényesült. Na most kérem szépen, világos dolog, és ezeket a dolgokat most kicsit általánosabban azért mondom, hogy a napjainkról, a napjainkkal szemben is jobban lássák, hogy mi miért történik, kérem szépen. Itt arról van szó, hogy ez a furcsaság, most menjünk vissza az iskolához, hogy mindenhol osztrák tankönyvekből kell ottani előírás szerint tanítani. Hát világos volt, kérem szépen, hogy itt a felnövekvő különböző korú nemzedékek, azok úgy ismerjék meg a legkülönbözőbb viszonyokat, ahogy a politikai hatalom gyakorlói azt kívánják, és nem csak, hogy úgy ismerjék meg a viszonyokat, hanem a nevelési célként jussanak el oda, hogy minden világok legjobbika az, amely őket tanítatja, elemiskolától a felső szintig, és ezért legyenek hálásak és elkötelezettek. Ez mindig így van, kérem szépen, hogy legyenek. Na most világos, hogy a leginkább, a legérzékenyebb tudományág a miénk a történettudomány. A történettudomány, mert a történettudományt szinte mindig a hatalom arra használja, hogy példatár legyen a saját céljainak az igazolására. Tehát nem az, hogy feltárja a múlt valóságát, nem. Kiragadja azt, ami neki tetszik, és az érdemes mondani, mert az egybevág a saját akaratával. Na most kérem szépen. Miről van szó? Ugye miközben igaz az, hogy a Ferenc Józsefi politika ebben az időben 49-től egészen még majd két évtizedig, ez az úgynevezett összbirodalmi centralizmus nevet viselhető központosítást, de ebben az összbirodalmi központosításban az van benne, hogy minden Bécsből irányítva és ellenőrizve, de benne van ugyanakkor a koronatartományokkal való széttagoltsággal, hogy mindent minél kisebb darabokra szabdalva, hogy könnyebb legyen ellenőrizni. Tehát ezt is tessék végig gondolni, zárója. Az ausztriai zsandárságot, mint a későbbi csendőrségnek az előzményét, az ausztriai zsandárságot elsőként éppen Magyarországon állították, és az első alakulat a fegyveres zsandárságot, az Pozsony. Nem véletlenül, hogy rendet tartsanak. Na most kérem szépen, ha a magyarság gyakorlatilag 1848-ban valami csodaként olyasmit ért el, mint egyetlen más európai nép sem, kelepeinkről, mert nem ez éljünk, és a szabadságharcát is úgy vívta meg, hogy az ausztriai császárság csúfságára csak az orosz birodalommal együtt tudták leküzdeni, és hiába próbálják kiírtani, nem tudják az eszméseket kiírtani, de hogy Széchenyi még él Dublinben. Az megint szeretném hangsúlyozni, nem egy elmegyógyintézet. Az egy magánszanatórium, ahol elbújdokolt azért, hogy védett legyen, nyugodt legyen. Az egy más dolog, hogy milyen lelkileg gazdag, idegileg érzékeny ember volt. És hát nagyon sok hölgy van, de azért mégis mondom, hogy odáig ment ifjúkorától, de csak az, hogy a Dévenyhelyi Naplói fantasztikus olvasvány legkülönbözőbb korokban, ifjúkorában ránézett egy gyönyörű nőre, és ettől támadt valami gondolata. Teljesen mindegy, nem mai divatos pornográ gondolata, csak egy valami gondolata, hogyha felvillanna a szoknyája alól a bokája, én, akkor ez volt még a szex. Ugye? Akkor kérem szépen, ezt a naplójában hosszasan leírta, de úgy, hogy már is követte. Tehát a lelkiismerete. De ez nem jelenti azt, hogy szerencsétlen beteg volt. Tehát nem azért ment Dublinben sem, de ott van tehát Dublinben Széchenyi. Kossuth Lajos kiment, ugye tudják, Törökországba kikerül, Amerikába, amerikai hadihajóval elviszik, ugye Amerika fölveti a szabadkövetés kis inaskört kötényét, aztán Anglia, aztán más ország, tartósan Itália, ugye, Klapka ott van Svájcban, mint szabadkövetés nagymester, ugye, kérem, és mások is jól vannak, Teleki ott van Párizsban, a szép akaszott Andrássy ott van Párizsban, és mások is, kérem szépen, sorra. És itthon is azért vannak szervezkedők, vannak, akik minden évben valami szervezkedés rábukkannak. De hát ezek a magyarok, hát ugye, mi ösztönzi őket? Hát az ösztönzi őket, hogy természetesen A magyarok mindig is a saját múltjukat nem csak ismerték, hanem nagyra becsülték, tisztelték, és ők is például vették, nem példatárnak vették, hanem például vették a saját múltjukat. Na most kérem szépen, a 18. század, megint egy mondattal vissza kell térni, gyakorlatilag a Rákóczi szabadságharc lezárultát követő időszak, ami messze nem azonos Szatmár világossal is, de vele is vele hasonlatot, semmi hasonlat nincsen, de együtt jár az, hogy a harmadik Károly féle magyar királyság, a hatodik Károly néven a német romai császár, és a Mária Teréziának az apukája, tehát őtől kezdődően Magyarországon a háborúk az országot második Józsefig elkerülik, Magyarországról mennek katonák különböző háborúban, külföldre, de Magyarországot a háború elkerülik. Magyarország abban a 80 évben gyakorlatilag soha nem látott fejlődésnek indul. Zárójelben mondom megint, amit önöknek így tanítanak a mai napig is, ugye, hogy magyar jakobinus mozgalom, a mozgalom az izgalmas, kiterjedt, ha nagyon erőszakosan megszámolom 240 emberre, hát ez már aztán csak mozgalom, mint tegnap a téren gyülekező 240 ember, ez már egy mozgalom természetesen, kérem szépen. És a jakobinus attól lett, ugye, hogy a bécsi Spitzli azt mondta, hogy ezek ugyanúgy titokban gyülekeznek, mint ahogy a Szent Jakab kolostorban azok a franciák gyülekeztek a kezdet kezdetén. Ezek se a jakobinusokhoz semmi közök nincsen, se nem mozgalom voltak. És az fontos, hogy olyan fejlődés indult meg, hogy a leginkább a művészet és a tudomány tudja ezt mutatni. Most ide a magyar barokkot szereti, mint művészetben mutatni, ezt meg nagyon jól ismerik, remélem. És most különösképpen odafigyelnek, mert erről sok minden utal. Hát azt szeretném elmondani, hogy kérem szépen, el tudt készülni 1779 és 1817 között egy 42 kötetes latin nyelvű történelmi aprólékos feldolgozás, amely azt a címet visel, hogy a magyar királyok elemző története, a magyarul mondom, hogy a magyar királyok elemző története, és Katona István a szerzője. Ma is ott hever latinul, sose fordították le magyarra. Egyetemi könyvtár. Kérem szépen, érdemes elgondolkodni, micsoda lelki erő kell egyszer, másrészt milyen alkotói lehetőség. De sokkal fontosabb, ott van kérem szépen a jobban ismert Brahi György, aki kérem szépen megírja 1761-ben a kortársakat erőteljesen felzaklató munkáját, amely gyakran egy forráskiadvány, magyarul mondom, ez is latinul adta közre, mondom kérem szépen magyarul, a régi hunok, avarok és magyarok évkönyvei Krisztus után 212-től Krisztus után 990-ig. Feldolgoz minden elképzelhető és felhajtható nyelvi forrást, és latinul közreadja a művelt magyar olvasóknak a múltat illetően. És kérdezem, hogyha megdöbbennek ezen, abban a világban senki, 48-ig gyakorlatilag senki magyar tudósként nem vonta kétségbe ezt a származás vagy rokonság elméletet. Kérem szépen, néhány idézetet szeretném még ezt most olvasni, nem sok hosszú, egy hosszú egyik sem. Lukácsi Kristóf. Az a következőt írja, szkítáknak és szkíták ivadékainak hirdeti a magyarokat az összes történelem. Mi majd visszatérünk hozzá, talán még lesz annyi idő. Virág Benedek, aki nem akárki volt, ugye, kérem szépen. Virág Benedek ezt írja. A magyarok, a szkíták, most a magyarosítva, a szkíták a magyarok szkítjának tartják magukat. De ez a nevezet nem csak egy nemzeté, hanem mindazon népeké volt, melyek akár Európában, akár Ázsiában, vérre, nyelvre, különbözvén egymástól, észak felé fekvő tartományokat bírtak. És ez elég pápai Sámuel kérdező, azt mondja, a magyarok a régi szkítáktól származnak, s három ízben hun, avar és magyar nevezet alatt költöztek ide. Tehát teljesen világos és egyértelmű, kérem szépen, hogy a kortársaknak ez volt az állásban. És akkor derülték be a lórúgás, szó szerint, egy Sajinovics János nevezetű derékcsillagász, Napfor tevékenység megfigyelésére messzi éjszakra utazik, és Lapföldön azt tapasztalta, hogy az ottaniak nyelve érdekes, mintha magyarul beszélnének. És erre ész nélkül, még ez mondom szándékosan, hogy ész nélkül, kérem szépen, Kopenhágában megjelentett egy latin nyelvű könyvet, amely abban az a cím, hogy a lap és magyar idióma azonossága. Beszél hallásot, ezt ő hallotta. Most kérem szépen, ez a Kopenhágában megjelent latin nyelvű mű, ez természetesen Magyarországon 1770-ben nem keltett igazánban nagy visszhangot, de hát Kopenhágan, és pedig még akkor a német birodalom, ugye, még akkor a tartományok, tehát a német nyelvterületre jelentős hatás volt, ugye egy Sajnovics, ugye, egy Sajnovics, egy magyar, ugye, ezt kérem szépen, azt mondja, nem felelős csillagász, az azt mondja, hogy a lap és a magyar nyelv rokon. Hát ha a lap és a magyar nyelv rokon, akkor a két nép is rokon természetesen, és ne tessék elfelejteni, akik tanulnak különböző nyelvészetet, akár főleg indoeurópai nyelvészetet minden nyelvszakosnak kell tanulnia, ugye ez az a gyönyörűséges időszak, amikor kitalálták az indoeurópai nyelvcsaládot, mondván, hogy a germán, a szláv és a román nyelvek egy-egy családja összeáll, és összesével visszamegy ős indoeurópai nyelvre. És akkor kiderült, hogy rögtön ki is sajátították az eurázsiai térséget, hogy hol mindenhol éltek ezeknek az elei. Mindenhol éltek, hol érdemes volt élni valamikor a 19. században. És akkor azt mondták, jaj, de jó, hát eddig nem tudtak mit kezdeni a magyarokkal. Itt vannak Európa közepén, már több mint 1000 éve itt vannak, akkor is már itt vannak. De most nagyon jó, hát ők nem indoeurópaiak, persze hát a nyelv biztos, hogy nem az, ugye? Nagyon jó, hát ezek kívül estek az indoeurópai szférán, ezek valahol északról jöttek. Na most kérem szépen, a legjelentősebb ilyen indoeurópai nyelvészeti iskola Göttingában volt, ugye, németül Göttingen, a Göttingai Egyetemen, ahol volt egy történész is, akit úgy hívtak, ki kell mondani a nevét, bár nem szeretjük, egy Ludwig Schlözer nevezetű tudósnak nevezett ember, akinek volt egy Magyarországról érkezett tanítványa, egy Gyarmati Sámuel. Na ez a Gyarmati Sámuel azután sürgősen eljuttatta magyar barátaihoz azt az ismeretet, miszerint nem csak hogy a lap, az összes északi népek, kis apró néhány ezres vagy néhány ezres népeknek a nyelve, az mind magyar nyelv, és Göttingába kitalálták kérem szépen azt, hogy a magyar nyelv az a különböző finn, különböző ugor, sőt szamoid nyelvvel rokon. Na most az a gyönyörűséges dolog, kérem szépen, hogy ez a Schlözer, vagy mennyire szerez minket, mint csak a nyelvről van szó, de már is az oda leírja, idézem. Anonymus műve egy ostoba barát őrült fecsegése. Még józan emberi értelem is szűköl ízben is szűkölködő mesemondó. Tehát még józan emberi ízben is szűkölködő mesemondó. Tehát le kell söpörni a magyar nemzettudatot bármilyen módon megalapozó magyar nyelvemlékeket, még ha latin nyelvűek, akkor is le kell söpörni ezeket, ugye? És akkor azt kell mondani, hogy a tényleg létező finn nép, a tényleg létező magyar nép, a soha nem létező ugor, ugye miféle nép, ugye? Meg a bár akkoriban is ötfelé szétszakadt volt szamoid népiség, ezek együttesen mind azért rokonok, mert egy is indoeurópai. Tehát csak ezért rokonok, érezte semmi. És akkor kérem szépen, most jön két Schlözer tanítványnak megint a magyar szeretetének a jelzése. Az egyik, aki nem adta magát, nem adta a nevét hozzá, azt mondja, tessék csak figyelni, ez a szeretete hangja, ma is lehet hallani. A magyarok nagyra vannak az ő keleti származásukkal, pedig tulajdonképpen csak a mina bizonyítottuk rájuk, hogy hazájuk a jeges tenger vidéke, édes testvéreik a lappok, a vad szibériai népek. De már bizonyított is. Valaki kimondta, már bizonyított is. Egy másik Schlözer tanítvány pedig azt mondja, egyszerűen, mert a magyarok tiltakoznak, hogy szegény Anonymus és társai, és azt mondja, a magyar krónikákat mind tűzbe kell vetni. Hát ez az egyszerű megoldás. Csinálták ezt 40-ben Magyarországon is. Más szempontból. Most kérem szépen, világos dolog, hogy a Göttingából bár ilyen korai időben, tehát a mai reformokért vívott küzdelmek az időszakát megelőzően, már ilyen támadások érték a magyarokat, erre valami választ kellett adni, és én megint a legméltóbb szemét választottam önöknek, hoztam ide, Csokonai Vitéz Mihály, 1802-ben a következő írja Kulcsár Istvánnak, aki tudja az irodalmat, tudja, hogy kiről beszélek, idézem tehát Csokonai Vitéz Mihályt. Én azt tartom, hogy nemes nemzetem dicsőségének növelésére, tessék ezt a gyönyörű magyar nyelvet figyelni, én azt tartom, hogy nemes nemzetem dicsőségének növelésére Attila nem szükséges, de mégis úgy tartom, hogy megbántanak bennünket némely újabb, és az újításra viszketőbb német írók, amidőn azt akarják imígy, amúgy megmutatni, hogy a hunnusok és a magyarok nem egy nemzetből voltanak. A németeknek minden erőssége csak tagadó, állítót bennek egyet sem láttam, nékünk pedig minden lerontott okaink mellett is megmaradt kettő. Először, hazai népi historikusaink, kik ha nem régebbiek is Béla király nevetlen irodákjánál, de történeteiket még a régi krónikáinkból szedték. És másodszor, egész nemzetünknek hagyománya, mely a legutolsó, legírás tudatlanabb parasztjainál is megvan, amelyet ha históriai és antropológiai krízisre teszik, megvizsgálják, talán a legcsalhatatlanabb bizonyság a dátumok nem létében én előttem a legtiszteletesebb, a leginkább tiszteletre méltó. És kérem szépen, akkor az történik, hogy van egy derék fiatal nyelvész, kedésre is hajló személyiség, Reguli Antal, aki úgy gondolja, hogy neki lát, most már a reformokért hívott, ha az idején vagyunk, hogy neki lát, amennyire lehet a német nyelv területen megszületett alkotásokból tanulmányozni ezeket a nyelveket, majd pedig engedély kap, és 1843-tól másfél esztendőt az Orosz Birodalomban tölt, és vizsgálja az Ob folyó mentén élő kisebb népeknek a nyelvét. Zárójelbe teszem hozzá, hogy ezeket a kutatásokat a hatalom mindig támogatta. 1851-ben Reguli újra kiutazhatott az oroszokhoz. 1851-ben még Magyarországon ostromállapot van, de ő kiutazhat az oroszokhoz, hogy ugye vizsgálja és főleg igazolja ezt a rokonságot. Most kérdezem, ez a jó ember, mint tisztességes tudós, gyűjtött, hazahozott nagyon sok mindent, de sajnos a feldolgozásra és főleg a közreadásra nem nyílt már módja, egyrészt mert valami nyavaját összeszedett a bocsárban, és másrészt aztán viszonylag korán meg is halt. Mindenesetre nagyon fontos, hogy az Reguli Antal csak ennyire jutott az egész munkássága eredményeként, idézem. És ez az északi rokonságról szól most. Azt mondja, a vokulok zűrjén szomszédjuktól fogva, a vokulok zűrjén szomszédjuktól jugra nevet viselnek, ez elevenen emlékeztet a régi ugor vagy jugor névre. Nem lehetne-e a mostani zűrjén kimondás után jugra a régi jugrával egy név, valamint talán a vogulok tulajdon neve, a mansi, gyökere a magyar névnek. Ennyit kérdez Reguli. Két kérdése van. Kérem szépen, akkor jön a következő gyönyörűséges dolog, kérem szépen, hogy a két kérdés elegendő volt, most már ugye 51 után vagyunk, a magyarországi világos utáni vakítás gyönyörűséges korszakában, hogy a jogász végzettségű Hunsdorfer Pál, vagy Pál Hunsdorfer, akit Hunfalvi vagy néhány magyaros, itt ma ismerünk, és aki úgy döntött, hogy ezután hivatalból magyar nyelvészként fog tevékenykedni. Tehát ez a Hunsdorfer Pál, kérem szépen, azt mondja, hogy beköszöntő szavaival, amikor a magyar tudóstársaság élére kerül, mert ő erre alkalmas természetesen, azt mondja, tessék csak figyelni, ebből indult ki a következő nagy hamis vonulat, hol a nyelv rokon, ott a népnek is
amely azt beszéli, rokonnak kell lennie. Ha ott a findugoroknál nem találunk rokont, azt máshogy nem fogjuk megtalálni. Tehát oda vagyunk utalva, csak az a rokon. Erre most kérdezem kellő tiszteletemben, most már rövidítek erősen, hogy mondjuk a derék bolgárok, akik majd szláv nyelvet beszélnek néhány száz esztendeje, de mindenki tudja, hogy török népiség, akkor most ez hogy van? És az zárulási kérdés volt. Na most kérem szépen, itt két felé kell vágni a kérdést. A nyelvtudományt én nem akarom elemezni, mert nem vagyok nyelvész. Már tanultam, de nem vagyok az. És ettől el kell választani a történelmi utat. Tehát kérem szépen, ha a nyelvtudomány, a nyelvészet, az arra alkalmas lehet, hogy megállapítson sok minden. Akár nyelveknek a rokonságát, vagy egymással való kapcsolatát is. De az alapján megírni a múltat, az enyhén szólva is naivitás, hogy ne azt mondjam, túlzás. Mindesetre az történik, kérem szépen, ez a kiinduló pontja magyar tudós társának Husdorferrel az élén, idézem pontosan megint, arra a kérdésre, hogy milyen más népekkel vagyunk rokonságban, kikkel fonódnak egybe származásunk szálai, a legnagyobb bizonyossággal a nyelvtudomány adja meg a feleletet. Én meg azt mondom, hogy a csodát. Tehát kérem szépen, mindesetre az történt, hogy Husdorfer érezte, hogy ő jogászként nem egészen jó nyelvész, ezért Göttingából Magyarországra hozatott egy olyan nyelvészt, aki még törve sem beszélt magyarul, úgy hívták kérem szépen, hogy József Budenc, és ezt a József Budencet azonnal persze meghívta a Magyar Tudós Társaságba, másrészt kinevezett az uralkodóval a Pesti Egyetem egyetlen magyar nyelvészeti tanszékére professzornak. És ez az ember irányította innentől az életet, a politikai célnak megfelelően a kutatást és minden mást. Na most kérem szépen, hogy mennyire a magyar nyelv számukra fontos és kedves lett volna, idézzük azt is fel, hogy amikor már elég erősnek érezte magát ez a Husdorfer, akkor az uralkodóhoz fordult, Ferenc József, egy mindig illegitim konvitorló, odafordult hozzá azzal, hogy kegyeskedjék hozzá, hogy módosítsák a Magyar Tudományos Akadémia alapszabályát, ugye teszik, amíg milyen régen megvan már, mégpedig egyetlen bekezdést szeretne megváltoztatni, húzzák ki belőle azt a fél mondatot, amely azt mondja, hogy e társaságnak a célja a magyar nyelv művelése. Tehát egy magyar akadémiát a magyar nyelv művelése nélkül szeretett volna. Most ez aztán olyan óriási országos botrányt keltett a tudomány területén, hogy Ferenc József ezt végül is visszautasította, de ez egy más kérdés. Kérem szépen, most már nem belemenve a finnugor elmébe, persze, egyszer majd, ha akarják, erről még beszélhetünk, de azt szeretném elmondani, mi történik, kérem szépen. Magyarországi nyelvemlékeink, magyar nyelvemlékeink, magyar nyelv töredékeket tartalmazó nyelvi emlékeink, azok vannak gyakorlatilag az elmúlt 1100 esztendőből. Finn nyelviséget őrző bármilyen nyelvemlék nincsen a 16. századot megelőző időből. A kisebb népek, akiket most nem sorolunk el, pedig a 18. század vége előttről semmiféle írásbeli hagyatékkal nem rendelkeznek. Most mi történik, kérem szépen? Van ugye egy nyelvcsalád, amelyet finnugornak neveznek, de az összes ide betagolt, most mindenki összetartozhat-e vagy nem, a népiség, az összes ide tartozó népiség, kettő harmada akkor is, ma már nagyobb része, az magyar, a maradék egyharmadnak a döntő 8/10 finn, a többi pedig 2/10 pedig kisebb népek, mégis a nyelvcsalád viseli a finnet a nevében, meg a soha nem létező ugort, De a magyar véletlenül sincs benne. Természetesen. Véletlenül sincsen benne a magyar. De most kérdezze, ez úgy kell eljátszani természetesen, hogy azt mondják, tehát nem az elmében egyébként, hogy azt mondják, most ebből történelmet csinálunk, a nyelvészetből történelmet csinálunk, azt mondják, hogy a Krisztus előtti 5. évezredet megelőzően az Uráltól inkább keletebbre, de az Urál vidékén létezett az uráli ősnyelv. Soha senki nem találta meg, de létezett az uráli ősnyelv. Aztán ebből az uráli ősnyelvet beszélőkből kiváltak azok, akik később a szabolyid nyelveket beszélték, és helyben maradtak a többiek. A többiek közül a Krisztus előtti 3. évezred közepén valami oknál fogva a finnugor ősnyelvet beszélők, azok elmentek az Altáj és a Szaján közti területre. Igen, de finnugor ősnyelve se talált soha senki, nem találkozott senki ilyennel. Akkor azt mondják, hogy ott az Altáj és a Szaján közt ezek a finnugorok ketté szakadtak megint, ez esetben most a finn permi népek jöttek nyugatabbra, mert megint mit a finn permi, ugye? És visszamaradtak az ugorok, az ugor nyelvet beszélők. De ezt az ugor nyelvet se találta meg soha senki, nem tud erről senki semmit. És azt mondja, kérem szépen, hogy az ugorok, azok végül is megint ketté szakadnak, vannak, akik tovább mennek Nyugat-Szibériába, és az ős magyarok, azok pedig egyrészt ott maradnak, másrészt pedig onnantól elindulnak a Káma-Volga irányába. De ős magyar se talált soha senki, kérem szépen, nem tudunk erről semmit. És azt mondják, hogy mind ez az idő, Krisztus előtti 5. évezred előttől, Krisztus utáni 5. századig tartozó fejlődés. Ezt, ha megnézik, kérem szépen, történészként nem megyek én most bele, azt tessék szeseni elfelejteni. De ráadásul még van ebben egy őrület, ebben a nagy vándorlásban. Ez a szerencsétlen magyar nyelven beszélővé váló népiség, ez amerre jár. Az Ural-Altájaktól kezdődően a legkülönböző mindenféle indorovai népektől felszed magára, majd végül eljutva, ugye 750 után most már a kelet-európai térségbe, beleértve már a kisebb kirándulásokat a Kárpát-medencébe is, magára szedi ezeket a népeket, és majd beköltözve beolvasztja magába a hiányzó szókincsként az ítélő soha nem volt szláv többségét, meg az avar, meg egyéb kisebb minden népnek a szavai. De olyan nem fordult elő ebben több ezer évben, hogy bármely nép a magyar nyelvből vett volna át egyetlen szót is. Ilyen nem volt, ez nem létezik. Szóval kérdezik, ilyen az a nyelvtudomány. Erre mondja Arany János, aki tudják, hogy sokáig volt a Magyar Tudományos Akadémiának a titkára, a főtitkára, ő többszörösen foglalkozott ezen a finnugor elmélettel. Kérem szépen néhány sorokat idézgetek különböző verseiből. Először idézem, amikor megjelentett ez a Budenc a magyar ugor szótárát. Nem, a ugor nincs, de ők itt egy magyar ugor szótár. Akkor azt mondja, kérem szépen, a derék Arany Jánosunk. Kisütik, hogy magyar nyelv nincs. Nem is lesz, és nem is volt. Ami új van benne, mind rossz, ami régi, az meg tót. Aztán Budenzhez közelül ír egy verset, azt mondja, boncol csak nyelvész, nem baj, hogy az áldozat elvész. Tartozik ez tereád, egy bizonyos, nem anyád. Aztán kérem szépen, amikor elküldenek újra keletre finnugor elviselt erősíteni embereket, köztük van a Szent Katonai Bálint Gábor nagy tudósunk, aki nem talál semmi nyelvi rokonságot az északi népekkel, és levegy önmagától a kaukázus térséggel, a török népiségekkel nagyon sok hasonlóságot talál. Ez a csúcsa a finnugor elmélet eszmei érvényesítésének. Ő hivatalosan az akadémia megbízásából járt kint, az akadémiának hosszú terjedelmes jelentést benyújt. Az lenne a rend, hogy a jelentést sokszorosítják, megvitassák, és aztán majd ugye a tudományt elősegítsék. Hunsdorfer megkapja a jelentést, dühhamot kap, és elégeti. Elégeti. Sok minden más kézirattal együtt, és erre azt mondja Arany János, aki tanúja volt, a vers szíme is jelentő égető. Ez a vers szíme, égető. És azt mondja, kemény fejű góbé ez a székely Bálint, nem arra megy, amerre Hunfalvi Pál int. Kérem szépen, egyértelmű a dolog. Tehát a politika a tudományt is kiszolgálójává tette, és akadtak sajnálatos módon emberek, akik kiszolgálókká váltak, és a még nagyobb szomorúság az, hogy akik most járnak egyetemre, azoknak is kötelezően itt van nálunk a finnugor tanszék az ELTÉ-n, kötelezően megtanulják ezt a rokonság, a nem létező rokonságot, kötelezően, nem megyek bele, mert mondom, nyelvészkedni nem érdemes, de lehetne, hogy a finnben és a magyarban is sok az e-hang. Most ettől, ha én hallom azt, ugye, hogy finnul beszél valaki, és nem vagyok közel, és nem figyelek oda a száját, nem olvasom le, akkor azt hiszem, hogy magyarul beszél. De ráadásul a filmben is az első szótagó van a hangsúly minden szónál, mint a magyar nyelvben. Tehát a dallam is engem arra viszont, hogy azt mondjam a filmre, hogy magyar, pedig nem az. Nem folytatom tovább, kérem szépen. És amíg szavak egyezését is találunk, akkor azt kell mondani, hogy az semmi nem bizonyítja, hogy a mai két nyelvben visszavezethető valami ősisége, és az közös lenne. Messze nem így van. Tessék arra gondolni, mindig ez egy klasszikus példám. Van egy francia kérdő mondata, ki ez ki? A ki, azt tessék már mondani, az magyarul is ki. És a magyar és a francia ki, most akkor mi vettük el a franciát, vagy ők vették el tőlünk? Köszönöm szépen. A kérdésük van, még sok mindenre készültem, hogy meséljek be erről, de azt gondolom, hogy ez a vakítás, hogy korábban indul második József önkény uralma időszakával, a kalapos király időszakával, ez a magyar ellenség. Ferenc József kalapos királysága idején ez folytatódik, és az a nagy baj, hogy máig se halt ki. Köszönöm szépen.
Valakiben úgy fölmerül olyan kérdés, amit nagyon szívesen föltenne itt közös a jelenlévők előtt is szerintem ilyen rövid egy-két kérdés hárommal azt úgy talán még megkockáztathatjuk, és akkor ilyen rövid válaszokat esetleg.
Értettem.
Szabadkőműves mozgalom rövid definícióját mondod meg.
Szeretem ajánlom Berényi Zsuzsannát az ön figyelmébe.
Berényi
Zsuzsanna.
Egy-két könyve kaphat a szabad könyvesség kézi könyve nálam.
Így van. És maradjunk abban, hogy sokszorosan nem lehet egy rövid válaszsal elintézni, egyrészt azért, mert mások az angol páholyok és mások a francia páholyok, mások azok a szerencsétlen alsó néhány fokozatot elérők, akik inasok, segédek és mesterek legfőjebb, és nincsenek semmibe beavatva, és más az a néhány nagyon magas rangú, aki irányítja a világ sorsát, vagy legalábbis akarja irányítani. Egyet tudok mondani a történetet, amit biztos, hogy Berényi Zsuzsa sem tud. Én, amikor egy évtizedig Bécsben ültem a levéltári rakásom tetején, akkor előtaláltam egy olyan Ferenc Józsefi, mert most róla van szó, azért őt említettem, dossziét, amivel kiderült percek alatt számom, hogy egy embernek volt minden előzetes bejelentés nélkül joga bármikor kihallgatásra megjelenni Ferenc Józsefnél, ez pedig a bécsi családfő Rothschild báró, aki minden alkalommal a regesztában azt szerepel, ő keresi fel Ferenc Józsefet. Hallottuk, hogy ez az uralkodó erre-arra készül. A kérdést megtárgyaltam unokafivéremmel, és akkor mondja, Milánóban, Londonban, akkor őt akarok a legkülönbözőbb városokban. És úgy döntöttünk, helyén való lenne, ha ő felség a következő képpen cselekedne. És ha megtekintem a cselekvést, a történelem folyamán mi történt, nincs olyan lépés, amit kedves Ferenc József ne tett volna meg Rothschild báró tanácsára. Igen?
Ahogy nem lehet, hogy ennek volt valami okkult vonása is ennek a mozgalomnak?
Biztos, nem tessék el, hogy ezernyi dolog van, persze, hogy van. Hát persze, hogy van. Azért mondom, hogy egy bonyolult dolog, és én azért nem akarok belemenni, mert reggelig beszéljük akkor. Ez egy nagyon, nagyon, de Berényi Zsuzsannál jobban senki. A magyar különösképpen, szóval érdemes.
Említette, hogy a ezt a kétszeres túlerő dolgot, erről végül is a gimiben is beszélgettünk a Magyar Szabadságharc kapcsán, hogy ez előkerült, illetve ott még az került elő, hogy Görgei relatíve nyugaton volt, és az osztrákokat szerette volna megverni, még mielőtt az oroszok elérnék Magyarországot, hogy ugye ez tényleg helytálló, és Kossuth hívta oda, hogy inkább védjék be azt a térséget, vagy ez is valamiféle feldítés.
Nem, nem. Itt most azt mondom, hogy a legszélre vezetővel kell olvasni Hermann Robert kiadta Kossuth és Görgei levelezését. Ebből nagyon világossá válik, hogy itt kezdettől fogva két különböző képzettségű, indítatású, mentalitású embernek a kezdeti egymásra találása, majd sorozatos, egyre durvább ütközése következik be. Arról van szó, hogy Görgei, mint igazi katona a szabadságharc első időszakában elkövette azt a nagyon forradalomnak látszó tettet, hogy egy Zichy grófot kivégeztet, mint árulónak tekintettet. De menjünk bele, hogy és mint. Kossuth erre figyel fel rá. Kossuth ettől kezdve egyre gyorsabban a katonai pályán egyre magasabb beosztásra helyezve nyomja előre. Kezdettől megpróbálja viszont irányítás alatt tartani, bár az első megbízás, amit Görgei nem teljesít, az első törés, az bár szerintem ismét Kossuth jelen gyengeségét mutatja, és nem Görgeit, elnézést kérek. Az a, ugye arról van szó, hogy a magyar csapatoknak mindenkori főparancsnoka az ország nádora. Tehát a Fehérvár felé közeledő horvátokkal szemben menő magyar honvéd csapatok élére is a Magyarországgyűlés akarattából István Nádornak kellett volna mennie. István Nádor nagyon fiatal ember volt, maga mellé vette helyettesként. Móga a tábornagy, akivel 63 éves volt, tapasztalt harcos, Móga János Báró, aki a napoleoni háborúkban már rengeteg hőstetet hajtott végre. István Nádort, aki a Habsburg főherceg, az Bécsben rendeli a család, azonnal internálják egy német haláláig számüzetésben, egy várkastélyban írni az életét kibozzó hatatlan állapotban. Móga ott marad, ugye, és Móga keresztül viszi azt, amit keresztül visz Pákozná, és utána Móga a főparancsnok, egészen addig, ameddig nem következik az be, hogy a második bécsi forradalom, 48. október 6-a várja, hogy a magyarok segítségre jutnak. Kossuth szerencsétlenkedik, hogy átkelhetnek-e a nem létező belső határt jelentő Lajtán az ausztriai területre Magyarországról, vagy nem. Most a forradalom, éppen ő a forradalom már, aki bizonytalankodik. Itt nem lehet mit játszani, vagy azt mondom, hogy a győzelem érdekében most eltekintek az alkotmányosságtól, vagy nem tekintek el arra, és akkor viszont nem segítek. Akkor megmondom az másiknak, hogy nem segítek. Háromszor rendeli el Kossuth, hogy keljenek át a Lajtán, és háromszor rendeli vissza a szerencsétlen magyar honvédokat. Móga és társai elbizonytalanodnak. Ez az elbizonyosodást látja Kossuth, és akkor az történik, hogy az addig a már ezredessé megtett Görgeit magához rendeli, és Görgeit megbízza, hogy figyelje Mógát, a parancsnokát, és ha úgy látja, hogy Móga át akar állni az ellenség, már gondolom, hogy őrület, át akar állni az ellenség, azonnal tartóztassa le, ha kellője agyon. Most kérem szépen, ez valami őrület, és innentől kezdve Görgei, aki még egyszer mondom, bár tudósnak készül, de vegyésznek készül, de izzigvérig katona ember mégiscsak, ennek következtében ő pontosan világosan látta, hogy a politika sokszor tévesen rosszul befolyásolja a katonai döntéseket. Nem megyek bele, mert nagyon hosszú lesz, de a lényeg az, hogy akkor, amiről most már beszélünk, tehát az orosz seregnek a megjelenése, akkor ő még Kossuth akaratából van a Duna északi partján, és onnan indul kelet felé, és megint a Görgei emberi nagyságra hang, mondjuk el, hogy azért az Ácsi ütközetben egy olyan fejsebet kapott a szerencsére, hogy a halántéka egy csontját elsodolta a lövedék, ugye, hogy életveszélye volt, és mégis tábori szekére, mégis kísért haladakat, Klapka helyettesítette az irányításba, de a józan, tehát észhezték pillanatokat, tisztult az agya, mindig intézkedett, és ilyen állapotban a saját egészségi állapota miatt, meg az oroszoknak a váratlan előrenyomulása miatt nagy kerülővel
el tudott csak Kossuthnak elegetni, de szó sincs el, hogy megtagolta volna a parancsot, vagy elszabotálta volna, csak megírta nagyon bölcsen, akkor is, mint korábban is, meg későbben is, hogy nem ért egyet, mert katonai szempontból ez nem helyén való. Tehát innen van az ellentét, hogy Kossuth, mondom, a politikus, aki ez egy szügyöt megírő állítás, amit most mondok, kérem szépen, Kossuth Lajos a jurátus díszkardon kívül soha fegyvert nem fogott a kezébe. Hát Görgei meg katona ember volt. Hát a kettő más. Aki nem volt katona, hát az nem tudja elképzelni azt, hogy nem is mondom tovább. Most hát én voltam.
Persze. A Fákózdi csatáról hallottam egy olyat, amit most nem tudom, hogy ténye, vagy csak egy valakinek a véleménye, már is emlékszem, hogy óriási győzelemként tartja nyilván a magyar hadtörténet, de állítólag 10-11 halottja volt az egésznek. Most ez igaz, vagy nem?
Két dolog van. Katonai eseményeknek a megítélésénél általában az az alapelv, ha csatát vívnak, akkor a csata téren maradó félt tekintik győztesnek. Amelyik a csata térről elvonul, azt tekintik vesztesnek. Még akkor is, hogy mondjuk egy egész korai időben, 1595-ben egy eldöntetlen csata volt, a magyarok elvonultak, azt török győzelmet tekintik. Tehát még egyszer van, aki elmegy, az a másiknak a győzelmét fölényét elismeri. Itt tehát egyszer az nem kérdés, hogy Pákoznál a magyar honvédsereg győzött. Nem kérdés, mert a magyar honvédsereg ott maradt, Jelasics kért 3 napi fegyverszünetet, és arra használta fel az első éjszakát, hogy kisöpört az országból. Mire Moga észrevette, és utána ment a 3. nap elteltével, már Győrön magasságában járt, és mire a Moga győrözért, Moga már, Görgei már átkelt a Lajtán már Ausztriában. Na most, hogy a győzelem, a siker mekkora, hogy nagynak vagy kicsinek minősítjük, ez megint nagyon kettős. Lehet egyszer óriási katonai győzelmet aratni, tehát fegyveres erővel oly módon szétzúzni az ellenséget, hogy az a következőkben már szinte hosszabb időre megbénult cselekvés képtelen. Pákos sokorok között erről szó se volt. Tehát erről szó se volt. Valóban úgy van, hogy mind a két oldalon összesen néhány tucat hősi halott van, és a sebesültek száma sem több, mint 350 a két oldalon. Tehát ez azt jelenti egyértelműen, hogy katonai értékelés szerint viszonylag kis erőknek, viszonylag lagymatag, viszonylag hamar megszakított fegyveres összeütközéséről beszélünk. De van egy politikai kérdés. A politikai óriási diadal, hogy egy születőben lévő nemzeti haderő tapasztalatlan vezetőkkel, egy-két kivétel, maga kivétel például, egy-két kivétel, egy-két tapasztalatlan vezetőkkel, és sokszor tapasztalatlan paraszt katonákkal, ez is hozzátartozik, egy jól kiképzett, mert ugye a jelasságet hoz azok katonai határővidékbeli katonák, tehát azok paraszt katonák, tehát egész életében katonáskodnak, tehát ezeket meg tudja állítani. A támadó fél, a jelas is messze van a céljától, hogy a Budapestre tudjon támadni, mert az olyan a célja. Sőt, nem csak, hogy megállítja ez a kis létszámú tapasztalatlan harcos tömeg, hanem így ő kényszerül fegyverszünetet kérni és kimenni. Tehát politikai nagy jelentősége, nem a katonai szempontból. A kettő nem ugyanaz.
Nagyon szépen köszönöm a részletekig és az összefüggéseket kiemelő előadást, illetve szeretnénk egy kis jelképes.
Köszönöm.
Köszönöm, hogy elfogadtad.
De én nem ezért jöttem. Köszönöm szépen.
Illetve mindenkit buzdítanék arra, hogy miután a szokásos hirdetés megtörténik, akkor a itt felsoroltatok néhány könyvet, amit szintén a megtudott előadónk
a közel szerzője, hogy mindenki nyugodtan értegesse meg, illetve közben, aki esetleg olyan kérdésekkel is szeretne tölteni, mondjuk itt már közönség előtt nem akarhatásokat. Amíg egy pár percig esetleg.
Én türelmesen várok, és mindenkivel fülbegyónásként is hajlandó mindent megbeszélni.
Én szeretnék három mondatot mondani professzor úr könyveiről, amik itt láthatok. Én ezeket tulajdonképpen mutatóban hoztam el, hogy mindenki megnézhesse azt, hogy készülhesse. Gyakorlatilag ezekben a könyvekben kivételt képes ez a kicsi. Nagy vonalakban az is benne van, amiről a professzor úr most beszélt. Kicsit az őstörténetünk, ennek a címe Egy az Isten, egy a nemzet. Ez itt magyar rovás írása, ez pedig ugyanaz szkíta írás, ékírással felírva. És hát ebben a professzor úr bebizonyítja azt, hogy a magyarok elejé tartoztak a legelső Jézus hit követői és terjesztői közé. Ez a könyve, ez magyar történelmet körülbelül a 300-as évektől majdhogy nem napjainkig mutatja be a hadi események tükrében, és hát most már hallották a professzor urat, és ő maga is elmondta, hogy bizony-bizony megpróbálja, és hál' Istennek sikerrel, a magyar történelem elfertített momentumait egy kicsit helyre tenni, meg a fehér foltokat besatírozni. És a legújabb könyve, ez a mi 20. századunk, amiről már több könyvtárnyi irodalom jelent meg, ez most sűrítve mutatja be, hogy nem véletlenül beszélhetünk mi összedi beszédről, mert az egész múlt századot végig hazudták tisztelt politikusaink bizonyos egyedei, és ezekre a hazugságokra építve hülyítettek, butítottak bennünket, és vált az előző évszázad olyanná, amilyenné, és én nagyon reménykedem, hogy ez a hazugság özön valamikor csak-csak befejeződik, és ismételten egy fejünket felemelve tartható nemzet leszünk. Ez a könyv, ez egy Hungarika. Professzor úr Mannheimben találta meg, aztán az ő közreműködésével itt a budapesti Széchenyi könyvtárban is létezik még egy példány belőle. Ezt ő most segédletemmel közkincsítette, itt a facsimile rész. Ezt egy Szentes József nevezettű pap katonatiszt, protestáns tiszteletes katonatiszt írta Mannheim mellett egy téli szálláson. Minden egyisten hívő katonájának ajánlva különböző élethelyzetekre való pár magvas mondatot. Ennek több rendbéli érdekessége van az én számomra is. Egyrészt önmagában, hogy 1794-ben íródott és tökéletesen olvasható. Hát ami nem véletlen, mert jóval korábbi könyvek is tökéletesen olvasható. Ellentétben az indogermán, indo-európai népek korábbi könyveinél, ahol, amit nem tudnak a mai fiatalok sem olvasni, ezt, hogyha egy 10 éves gyereknek, aki jó-rosszul megtanult olvasni, kezébe adom, azért ő el tudja olvasni. És hát tényleg ajánlom mindenkinek, mert hihetetlenül szép gondolatok vannak benne. Aztán könyvészetileg is érdekes dolog, mert a Mannheim melletti jó német nyomdász az nem tudott már mit kezdeni a rengeteg ű meg ő betűvel, elfogytak a pöttyei, és akkor látszik, hogy ilyen ducokból csinált. újjában csak elfogyott az esbetű, mert mi magyarok a fene vinni el, túl sok esbetűt használunk, és akkor ő helyettesítette a kétes sárfeszesszel, nagyon logikusan és okosan. Milyen érdekességek is benne vannak. Úgyhogy tessék, nyugodtan lehet jönni, kézbe venni, kérdezni professzor úr.
Még egy az ötödik, amit a heraldika adott ki, az pedig a Rél ezredesnek a még sokák szerint ma is rejtélyes áruló volt-e, vagy nem. Én talán egyetlen ember vagyok, akinek a kezében volt a teljes levéltári forrásanyag, amelyet jól eldugtak annak idején, de én azért előtaláltam. Mondom, mert rajta ültem a rakás tetején, tehát jogom volt kotorni benne, úgyhogy most azt látom, hogy nem sikerült, de elfogyott ezek
elfogyott,
szerint. Úgyhogy akkor újra kell gondoskodnunk egy tovább jobbásról, újra kiadásról. Van.